Hova mész be? A melyekaszinkról mit csinál? Azt jönnek nap. Nézd, hogy elszáll!
A házigazda felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Rádió Színház kulissza. A műsorvezető Völgyi Tóth Zsuzsa.
Jó estét kívánok a hallgatóknak! Önök a Rádió Színház kulissza adását hallják, a mikrofonnál Völgyi Tóth Zsuzsa. Időtlen és időtálló regényt ír Pál apostol történetéből Saulus címmel Mésző Miklós kossuthdíjas írónk, a damaszkuszi út kitüntetett pontjáig követve nyomon hősének történetét, amelyben a hitváltás gyötrelmeit kutatja. A regényből készült hangjáték sorozat 7 részét hallgathatták már meg, kedves hallgatóink, de a 8. rész elhangzása előtt még mindig van itt megbeszélnünk visszatérő vendégünkkel. A mai adás hangmérnöke Németh László, a zenei szerkesztő Kakó Gyula, a gyártásvezető Vancsok György, a szerkesztő pedig Csűrös Csilla. És állandónak mondhatom most már vendégemet, imáron harmadszor köszöntöm, tehát a stúdióban Szörényi László, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, professzor emeritust, a Mésző Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökét. Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást!
Hát a műről, vagy a regény elemzés folytatása, vagy hogyan fémjelezhetnénk ezt a mostani beszélgetésünket. A regényt már bőségesen is elemezte tanár úr, bár nyilván van még mondani valója, de hadd kezdjem azzal, hogy, és kérdezem is, hogy miért szerepel egy Camus idézet a mű legelején? Méghozzá nevezetesen az, hogy miért, mondja, miért lőtt egy földön elterülő testre?
Mésző egyik alapproblémájára utal, nevezetesen arra a kételyre, hogy katonakorában ő maga elkövetette valaha is olyat, amitől valaki meghalt, ölte.
Ezzel kezdtük egyébként még a legelső beszélgetésünket. Igen.
Másrészt azért, mert a Mörszó, akit kivégeznek a kaműregénybe, az maga se érti. Tehát a Paulusból a Saulus figurája hasonlít hozzá, mint hogy a regényben föltűnnek néha olyan figurák, akik látszólag olyanok, mint ő. Csak aztán szóba egyedik belük, és nem. De éppen azért a bűntudat, az, hogy Isten bocsánatára szorul, az rögtön a legelőbb ugye szó esett arról, hogy Jézus neve nincs kimondva,
igen, de
egyértelműen körül van írva, hogy kiről van szó egy vallatásnál. Utána pedig, amikor még éppen nem csinált semmit már, mint a visszaemlékező csinált annak idején, de ezt, és még nincs miért bűnhődnie. Tehát még az Istvánnal való barátság, majd a barátságot követő kivégzés előtt vagyunk, amikor is leveti magát a földre, és szenvedni akar, és köveket próbál, tulajdonképpen önkövezésbe fog azzal, hogy ez a regény 22. oldalával. Dicsértesse és segíts, ezt hangosan mondja, örökkévaló, aztán újra még hangosabban, dicsértesse, segíts, örökkévaló. A tenger látja a farkast, és megszökik. A Jordán látja a farkast, és meghátrál. A hegyek, mint a kosok, szökelnek, a dombok, mint a bárányok, szökelnek. Remek föld, és éreztem, hogy kiáltanom kell, annyira nem volt nyál a számban. Miért féljek? Mit tehet nekem az ember? Mit tehet nekem, aki áruló? Az örökkévaló nevére mondom, kiírtom őket. Tehát itt ő saját magát egy olyan pillanatban ábrázolja, lehet, hogy az mondjuk időben nem akkor volt éppen, amikor most elmesél, vagy van róla, de arról a teljes, odaadó, bigott, Isten hitnek, önmagát Isten hitnek árszázó kegyetlenségről beszél, ami őt sokáig kiemelte, és azt hitte, hogy az ő maga. Holott továbbra is a semmi, csak közepén egy valami, az ő, de nem tudja, hogy hogyan.
És ez a rokonság, tehát a Camus regényhős, a Meursault és közte.
Az, hogy a megváltás miképpen közelíti, ebből a, ha az ember háromszor végigolvassa, vagy négyszer, minden alkalommal, talán minden egyes vallatásban, minden egyes kihallgatásban, ahol ő megszégyenül egy ponton, és rájön arra, hogy elszúrta. Nem csak úgy, hogy más szúrta el, a följelentő mondjuk, aki ahelyett, hogy megkérdezte volna, hogy miért itt, mit csináltok, lehet, hogy az is csak menteni akarta magát, mert ő maga is keresztény, és ugyanazt a bűnt követi el, mint azok ott bent, de akkor legalább ő, hogyha följelentő, akkor ott majd beveszik a buliba, és csak a többieket akasztják fel, és így tovább. Tehát az egész megmérgezett, gyűlölettel teli emberi világot kell neki valamilyen módon átváltoztatni olyan lények gyülekezetévé, akikért érdemes meghalni. Mert hiszen Jézus meghalt, ő érte is. És István is meghalt, ő érte is személyesen. Tehát mint egy az ő megbízásából cserélnek cipőt, hogy azok az utak ezentúl ne csak abban semmibe vezessenek, ahova eddig, hanem oda, ahova István már eljutott.
Hogyan látja az egyház, hogy hogyan tekintett erre a regényre az eddigiekben? Tehát már kritikáról már beszéltünk, de ugye az mindig kérdéses, hogy hát fikcióról van szó, tehát ezt nem lehet sosem úgy venni, mint egy mondjuk egy históriai művet, de azért mindig megnyilvánul valahogyan az egyház, hogy minek tekinti, vagy hogy pontosnak látja el,
hát
hogy
igaznak látja. Hát én nem tudom, amit találtam, az a Rónai György által szerkesztett vigíliában abszolút pozitív.
Az a kritika,
mint egy bocsánatot kér az írótól, hogy eddig ő bírálni merte, mondjuk így, nem ezt mondja.
Igen.
De hogy most már ez tökéletes, mondjuk így, akkor beleveszi a Szent Pál kutatás összefoglását. A nagybátyám akkor már halott volt. Hát ezt előkészítette 67-ben már, 67-ben halt meg szegény, tehát egy évvel a vigília szám megjelenése előtt. Úgyhogy végül egy karácsonyi körkérdésben szerepelt, hogy mi a véleménye Istenről. A katolikus egyház úgy tűnik, hogy befogadta, természetesen. Én a magam részéről, amíg nem ismertem meg közelebbről, egyszer egy hosszú beszélgetésben azt hittem róla, hogy katolikus. Én az vagyok. Nagyon jókat beszélgetünk.
Abból szoktunk mi kiindulni, hogy más is az.
Kivitt magával kis Oroszlyba. Hát vezetett, ugye, akkor volt, amikor vett egy kis kocsit, és engem is elvitt magával. Akkor csak ketten voltunk, zumáltunk egészen hosszú ideig, és pont a vigília cikkbeli, tehát mi a véleménye Istenről, vagy valami ilyesmi, erre kérdeztem, és amit elmondott, az én csekéket tudásom szerint teljesen összeegyeztethető volt azzal, amit a katolikus egyház tanít. De ne felejtsük el, csak hogy a nagybátyámat is följelentették Rómában a pápánál. Úgyhogy nem kell olyan hozzá, amikor meghalt nagybátyám, akkor örömteli prédikációba közölte ezt a hívekkel szentmise közben. Szóval neki is voltak ellenségei. Semmi probléma. Természetesen ez gondolom minden felekezetre érvényes.
Hát mondjuk, hogy az egyház hogy tekinti, az mondjuk nem azt mondom, hogy kevésbé érdekes, hanem azt úgy jobban megértjük, de hogy mondjuk annak idején, amikor ez a regény megjelent, az akkor fennálló hatalom hogyan látta, vagy hogy...
Hát ez a világ egyik legfurcsább dolga. Van olyan, aki annyira leszúrta, hogy még utána volt képe kötetbe is belerakni, nomina sunt odiosa. Van olyan, aki egyébként mindenki más leszúrt, akivel politikailag nem értett egyet, de ezt a regényt megdicsérte. És a nagy rejtély természetesen az volt, és ez egy furcsa kalandot jelent aztán a Meursault életébe, de jó kaland, hogy a magvető adta ki, amelynek a vezetője Kardos György, saját maga is, ugyebár, mint tudjuk, nem csak hitű kommunista, hanem ráadásul ávós is volt.
Igen, verő ember volt.
És ő adta ki. A leszúró kritika ellenben, ugye a filmről, az óriás botrányt kevert, és a Kardos idegrohamot kapott, attól, hogy őt merik bírálni, hogy miért adta ki a három regényt, együtt egy 45-ös felszabadulási emléksorozatban, 30 év című sorozatban. Hogy lehet kiadni egy ilyen reakciós disznót, ugye? Gondolta ezt magában néhány elvtárs, akik viszont a kardos elvtársat nem szerették, de ő se őket.
Úgyhogy akkor... Általában az elvtársak nem szerették egymást, és igen, voltak és idők, amikor nyírták is. Igyekeztek,
ahol lehet kiszúrni egymásra. Legnagyobb megdöbbenésemre Mészöly fölhív egy napon, hogy Laci, azonnal gyere, a Vörösmarty téren ülök a kávéházba, azt mondja, megtársz, a szép idő van a teraszon, mondok valamit. Mondom, Jézus már, mi történt? Rohanok. Azt mondja, most jövök a kardostól, mondom, és mi? Azt mondja, annyira begurult attól, hogy megtámadott téged, vagy engem a kritika, hogy felajánlotta, hogy azt csinálok, amit akarok. Nem akarok-e véletlenül egy könyvsorozatot kiadni? Mondom, hogy? Tudod, én már régen szeretnék egy könyvsorozatot kiadni, mondja. Szerintem négyen leszünk a szerkesztők, rajtam kívül a Fogarasi Miki, Lukácsi Sándor, meg te. Mondom, jó. Elkezdtünk tervezni. 500-at szedtünk össze, éjjel-nappal dolgoztunk, mint a ló, mert karácsonyra az első kötetet be akarta jelenteni. Ez volt nyáron. Na most, amit tesz Isten, ebben meg mondjuk, én akkor Koszlányival meg Csártal foglalkoztam, és néztem azt, hogy akkor kinek tudom én odaadni, mert a Csártot nagy nehezen megtaláltam már, mint amit a polgári nevén írt természetesen, és a doktori diszertációnak adta be a Moravcsik professzorhoz. És ez az őrült nőnaplója, egy elmebeteg nőnaplója. Címmel jelent meg a Szajbéli adta ki, mert ő rá mertem bízni, mert ismertem, mert tanítottam Szegeden. Jó, és így. Erdődi Edit kolléganőm, Szeretők és házastársak címmel egy kötetet állított össze irodalmi szerelmi levelezésből. Ez egy gyönyörű előszót írt maga a Mészöly. Hozzám a én Faludi Ferencnek a műveit adtam ki, válogatott téli éjszakák címmel, és így tovább, és így tovább. Lukácsi nem jelent meg ebbe, tudnélik, ő adta le legkésőbb, de akkor már kitört a botrány. Tudnélik, a kiadó egyszerre csak fölhív bennünket, hogy menjünk be, mert itt sürgős tennivalók vannak. Hát kiderült, hogy minket levettek a szerkesztők közül, és három embert a kiadó munkatársai közül tettek meg sorozatszerkesztőnek. Mire mi természetesen elmentünk egy ügyvédhez, aki azt mondta, hogy teljesen reménytel, mivel abszolút igazunk van, tehát el fogjuk veszíteni a pert. Bölcsember volt. Na most ez is lett, hogy kirúgtak minket a szerkesztésből, viszont felhasználták azt a 250 címet, amit használtunk. Fogarasi Miki később összegyűjtötte már. Tehát egy csomó megjelent belőle, csak már nélkülünk, és a három egyénnek a neve van rajta, mint szerkesztő, és megváltoztatták a címét. Magyar Talózóból lett Magyar Hírmondó, ami pedig más, mert a Magyar Hírmondó az, mint tudjuk, egy híres régi újságnak a címe, a Talózó viszont ilyen nem volt, nem tudják, hogy mi a talózás is bibliai, akkor mennek az úton, úgyhogy nem lett Talózó.
Na, minden esetre csak azért gondoltam, hogy az akkori hatalommal is foglalkozunk egy kicsit, mert hogy én is hoztam egy kötetet, persze csak egyet, nem úgy, mint tanár úr, ez a 68-as magvető kiadás. Igen. És itt a fülszövegben, ugye most nem akarom az egészet elolvasni, de azt mondja, egy individuum ábráját adja az adott történelmi körülmények között, mármint a szerző, de korunk bonyolultsági fokán, a modern filozófia és lélektan eszközeivel, mindezt szűkszavúan, vesszerű, sűrűséggel, tömören felszikrázó hasonlatokkal, plasztikus és éles leírásokkal, egy magas feszültségű próza száraz villózásaiba.
Igaz.
Igaz, de igaz. Hogy mennyire muszáj volt ez megmagyarázni, hogy itt nem persze. Arról van szó, amiről
nem
szó van.
Nem teológiáról. Véletlenül se.
Igen. Mindig korunkról volt szó, ugye, hogyha valaki. És egyébként igaz ez is. Tehát azért mégiscsak korunkról is szól.
A legnagyobb mértékben, és azt kell mondani, hogy a kritikát patronáló, és hát ugye a kritika az intézetünk lapja volt természetesen, amit a Pándi elvett egyszerűen. Úgyhogy én ennek nagyon nem örültem, enyhén szólva, viszont ennek köszönhetően, hogy a Názásról írott tanulmányom például megjelentett, amit 5 éve nem mertek megjelentetni, de akkor diószági tanárunk, aki már azóta meghalt szegény szinte, végigjelte a szobákat, és nekik megkérdezte, van valami kiadhatatlanod? Mert az utolsó számot szerkesztem, mert elvette a Pándi alap. Én akkor adtam neki a Názást, meg is jelent. Na visszatérve, tehát a Saulus az a legnagyobb mértékben megteheti azt, tekintettel arra, hogy az a szöveg, amit írástudatlanok is ismernek liturgikus eseményekről a kereszténység áttérésünk óta, az a Biblia. Tehát minden irodalmi művünk az, amit magyar irodalomnak nevezünk, legyen az nem, természetesen nem csak vallási tárgy, ott van a Biblia, a maga sokszor nagyon raffinált, és nagyon költői, és nagyon sokértelmű szavával, és azt lehet mondani, hogy jó pár filosz, akik Szentpállal foglalkoznak, azok elég nagy számban mutattak ki görög verseket, Homérosz idézeteket, Platón, meg Arisztotelész, tehát filozófusokat is, tehát az ő görög műveltsége, és keresztény műveltsége, hát ő teremtette meg a keresztény műveltséget, és mivel, hogy ilyen kettős elkötelezettségű családban nőtt fel, tehát amely hellenizálódott, ráadásul római birodalmi egyik, azt lehet mondani, hogy ez volt a fő kikötője, ez az, ami később Osztria lett Rómában, vagy ami lett Marseille, vagy lett New York, vagy ilyesmi, ilyen volt akkor Tarsus. Tehát ő egy világfi is volt ilyen értelemben, és ezért Mészőjére rájött természetesen, így érzékelte, és éppen ezért, hogyha a Bibliáról írt, akkor az a tudás, ami benne van a magyar nemzet sorsáról, és teendőiről, és lehetőségeiről, az benne van akkor is, ha itt a magyarok még természetesen nincsenek. És ezért fontos az, amit az Alexa interjúban elmondott, hogy a filmmel fejeződik be ez a trilógia. A filmmel, amely ugye 12-ben játszódik, és napjainkban. És maga a cím is azt mutatja, hogy visszatekintésről van szó, az öreg házaspár halálba menetele és Silió története úgy együtt. És abban benne van már természetesen az a akkor már hallatlan tömeg olvasmány is, amely föltöltötte magát, és amely ilyen vallomásokhoz tudta vezetni, mint amit mond Aranyról és Széchenyiről, vagy akárkiről. Szóval hihetetlen dolog volt, amíg élek, nem felejtem azokat az éjszakákat, amíg ez a rettenetes rohammunka folyt. Gondoljuk el, nyár közepén kapunk egy ilyen hihetetlen megbízást, sorozatot csinálni, hogy abból 10 kötetet meg akarnak már jelentetni karácsonyra. És ebből megjelenik egy, már tényleg karácsonyra megjelent, de már ilyen szerkesztő változással, vagyis ilyen a szajbéli féle csárt. Magyarul tehát ez mindenképpen így trilógiaként érdemes így végigolvasni. Az Alexának adott interjúban sugalt, hogy attól kezdve aztán ő más lett, mármint hogy Mészöly. Az érdeklődése tágult, nem mondott le soha arról, hát gondoljuk el, hogy hány történelmi színhelyet idéz még föl, akár családilag, legmélyebb gyerekkortól kezdve, akár a rokonságából, akár a városából, akár a magyar történelmből, akár a lengyel történelmből, amit akarunk, mindent. De viszont ugyanúgy a kultúra magyar túlélőjeként nyilatkozik egy lassan elsivatagozó világban. Nem véletlen az, hogy beépíti a legnagyobb mértékben a Porkoláb völgyet a Saulusba.
Hát most már ezen túl akkor tehát trilógiaként látjuk mindannyian, és ajánljuk is a kedves hallgatóknak, hogy, mert én gondolom, hogy a hangjáték mindig visszavezet a könyvespolchoz, hogy majd így szemléljék ezt a hármat.
Mészőjére mindezt szentesíti ebbe az Alexának adott 60 éves interjúba, és akkor ott mondja el azt is a keletkezési körülmények között, hogy a legalaposabban, legmélyebben, úgyhogy nem zavarta semmi, és ahova kinézett, noha mondja, sosem jártam a Szentföldön. De, és akkor elolvassuk a regénynek a különböző mélyutakról szóló, meg a tetőről milyen kilátás nyílik a holtengerre, meg ilyesmi. Később eljutott aztán a regényírása után, egyszer eljutott, és van olyan alapos filosz, aki azt is megvizsgálta, hogy más helyre teszi, úgy csinálja, hogy a holtengerre is gondolhatunk, meg a Dunára is. Tehát az gyerekkori Szekszárd környéki mezőségi élményeire.
Vagy a Genezáreti tó partján, ezt én magam tapasztaltam, az ember teljesen a Balaton parton érzi magát. Tanár úr, még arra szeretném megkérni itt a beszélgetésünk végén, hogy ha már így látjuk ezt a trilógiát, de az életműben milyen helyet foglal el ez a regény? Hogyan látja? Mennyire jellemző,
Nagyon nagy életmű, és én nem tudok változni, mindent szeretek tőle. De én meglehetősen idegenkedve olvastam az olyan kritikákat, amelyek a Mészőjét azzal vádolják, hogy megváltozott a 90-es években, és már nem olyan, mint volt, és így tovább, azok már nem az igaziak, dehogy nem. Dehogy nem, csak azok, akik akkor frissibe csak azt olvasták, éppen azt tetszett, vagy nem tetszett nekik, az szerint, hogy egyébként mi volt a mondani valók saját magukról. Mert hogy Mészőjéhez nem értettek, az biztos. Úgyhogy szerencsére a Tomka Beáta iskolája, Tomka Beáta maga, és a Tomka Beáta iskolája eredményezte az új kiadásokat, az új magyarázatokat, Szolnád Dávid hatalmas monográfiáját, a Marjanovics Diana által elkezdett filológiai vizsgálatokat, a hagyaték ki nem adott, a folytatódó kritikai kiadást, amelyben hihetetlen részletek vannak a Saulusz illetően is levelezésben, tehát nagyon izgalmas például a Mészöly meg az Alen feleségének a levelezés.
Hogy nem bizonyára itt van.
Úgyhogy én egységesnek tekintem az életművet, és azt hiszem, hogy én a magam részéről azért nem tudok dönteni, mert én rájövök arra, hogy én túl kicsi a fejem, nem fér bele minden, és ezért minden születésnapon, tehát minden január 19-én ott vagyok Szekszárdon, és ott mindig kisgyerekek szavalnak Mészöly verses meséket, vagy mondanak el prózát. És én mondom, úr isteni állat, pedig hogy szereted a mackókat, hogy te eddig nem jöttél rá, stb. Reméltelen.
Hát tanár úr, nagyon szépen köszönöm. Ezt a maratoni beszélgetésünket.
Köszönöm szépen.
Nagyon nagy élmény volt, és gondolom a hallgatóknak is az, és hát mondom is, hogy újra hallgathatnak bennünket a Médiaklikken, mert hogy ezt nem ma kezdtük, ugye, hanem még a mű legelején, tehát háromszor volt vendégünk itt a stúdióban, tanár úr, Szörényi László, Széchenyi Díjas irodalomtörténészt, professzor emeritust, a Mészöly Miklós Egyesület tiszteletbeli elnökét hallottuk. Most itt nálunk a Rádiószínházban, ahogyan mondtam, következik a Mészöly Miklós Saulusz című művéből készült hangjáték sorozatunk 8. része. Közreműködők Saulusz Zajzon Zsolt, valamint Görög László, Hunyad Kürti István, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor. Most ez a 8. részre vonatkozik természetesen. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A 10 részes hangjáték sorozat holnap este is folytatódik a 9. résszel itt a Rádiószínházban. Tartsanak akkor is velünk. Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kíván munkatársai nevében is a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Mészöly Miklós, Saulusz. 8. rész.
Tudtam addig is, hogy csak a kötelesség adhat értelmet a képtelennek. De azt már kevésbé, hogy a szeretet, a gyanútlan rokonszenv tévedése nélkül gyűlölni is csak méltatlanul lehet. Erre akkor jöttem rá. Ha valakinek nekem volt jogom hozzá, hogy bírálj elé vigyem a fiatal törvénymagyarázót. S mielőtt meggondolhattam volna magamat, kiadtam az utasítást. Mint a hibbantra, úgy néztek rám.
Most, uram?
Most. Vagy nem elég világos? Végig kutatjuk a sikátort. Azt hittem világos.
De honnét tudod, hogy itt éjszakázik? És ha tovább ment?
Megvár, feleltem, és ez elég rejtélyesen hangzott, hogy ne tudják, hogyan értsék.
Te tudod, uram. 4-en elegen leszünk?
Nem ártana, ha Szof is itt volna.
Szof nincs ma szolgálatban, uram. Mondtuk már.
A sikátor meredek volt, akár egy csúszda, s alig 40-50 ház. A meredek alján fehér kövecses út, 2 alacsony kősánc között. Ha a törvénymagyarázó valóban tovább ment, még látnunk kellett volna. Másfelé nem volt kijárója a völgyinek. Az utolsó háztól nem messze dorong formájú feketeség hevert az úton, mint valami sorompó. Amikor lenéztünk föntről, pillantásom erre a dorongra tapadt rá, s jó ideig semmi más nem létezett számomra, csak ez a heverő fa, hogy átlépte-e valaki, amíg mi beszélgettünk. Biztosan éreztem, hogy nem. Még itt kell lennie. A következő pár órának azóta sincs megbízható története bennem. Amire vissza tudok emlékezni, mint a széttört cserép. s a holdfényben még az is kétessé lesz, ami ártatlan. Az egyik udvaron száradó fehér neműk között kellett a ház ajtóig mennünk. A vásznak aljába gyűlt víz minden lépésnél a nyakunkba csurgott. Már ébren volt a család, mikor lucskosra ázva előkecmeregtünk. Lehettek vagy tizen. Kórét váratlanul mellen ragadta egy idősebb férfi, de előbb fölállt egy zsámolyra, hogy az arcuk egy vonalba kerüljön. Semmit nem mondott végül, a gyerekek meg nevettek. Kóré barátságosan karjára vette az egyik kislányt, fölemelte a magasba, de azt már nem tudta kitalálni, hogy ott mit kezdjen vele. Lassan visszaengedte a földre, s ez még a beismerésnél is szerencsétlenebb mozdulat volt. Mindenkit kiküldtem a szobából. Amikor egyedül maradtunk, ráparancsoltam Kóréra, hogy kotorjon be a pricsek alá. Disánra meg, hogy kopogtassa végig a falakat. Ők is tudták, hogy ez értelmetlenség, és lehetetlen, hogy a törvénymagyarázó ilyen megalázóan próbáljon elbújni előlünk. Számomra mégis ez tette elviselhetővé a hajszát, amibe belekényszerültem. Ha nem változtatok a szokásos eszközökön. Így nem volt annyira személyes. Disán, akinek gyengéje volt a turkálás, itt se tagadta meg magát. Ő fedezte fel, hogy a bogarakkal lepett vakablakban étel savanyszik, s valami lé túrósodik az egyik edényben. Ne szórakozzatok, mondtam, és kifordultam a szobából. Kint az utcán vártam meg őket. Kedmach őrködött a kapunál, együtt hallgattuk a vásznak csöpögését. Mondtam neki, hogy még lesz beszélni valunk vele. Bólintott, hogy tudja. Amikor Kóré és Disán végeztek, azt ajánlottam, tartsunk egy kis pihenőt. Kedma megjegyezte, hogy a pusztai utunkon nem jutott eszembe ilyesmit ajánlani. Az igaz, feleltem, de a pusztában házak sincsenek, amelyekben nem mi lakunk. Különben, ha nem vagy megelégedve a vállalkozásunkkal, nyugodtan elmehetsz. Maradt. Sőt, a következő ház ajtaját éppen ő kezdte feszegetni, mikor az örgetésre nem jöttek elő rögtön. Itt egy kihívóan üres kamrába nyitottunk be először. A falakból vaskampók álltak ki. Csomózott kötélvég, éppen csak trágyaszagot nem éreztünk. Bent a szobában már inkább, de állatot ott se láttunk. Csak egy kamaszforma lány mászott elő a sarokból, és egy üres kötelet húzott maga után. Amikor elhagytuk a házat, észrevettem, hogy egy vállas, nagy darab férfi sündörög utánunk. Azt mondta, szívesen őrt áll a sikátor alján, vagy ahol akarjuk. Mesztelen mellén juggatott hevederszíj feszült, egész a derekáig körbe volt tekerve. Mintha a jójadát láttam volna magam előtt. Jójada durvább mását. S talán éppen ez az edzettséget fitoktató szív volt az oka, hogy hirtelen elveszítettem a mértéket. Rákiáltottam, hogy tűnjön el, és tegyen új kötést a bárány lábára, mielőtt bégetni kezd, ha már annyira rejtegetik. Valahogy kezdett jól esni, hogy olyasmit teszek, ami undorító. És egy idő múlva Kóré és Disán is belejöttek. Ajtókat taszítottunk be, asszonyokat löktünk félre. Leszegett állak alá nyomtuk oda az öklünket. Disán nem kímélte a szíját, ha nem elég gyorsan mozgott valaki. És mindezt egyetlen hang nélkül. Még siránkozás se volt. Mintha mind összebeszéltek volna, hogy összeszorítják a fogukat a kedvemért. Néha már úgy éreztem. Jellemző apróság, hogy mikor megszédültem párszor, ez a vége felé történt, mindig Disán vagy Kóré ugrott oda, hogy fölsegítsen. Kedma egyszer se. Pedig itt van, bíztattam őket ilyenkor, mire mindig ugyanazt ismételték. Te tudod, uram? Mire az utolsó ház kapujához értünk, csapzottan, már fémes derengés ütött át a sötéten.
És most? A most már nem sürgős. Ez már a rókarántó. Ha nem ment tovább, akkor csak itt lehet.
Kedmachra néztem. Te, az öreg gyanakvón emelte föl a fejét.
Mondjad, uram.
Ezt az utolsó házat rád bízzuk. Úgyis csak őrködtél eddig.
Úgy érted, hogy egyedül?
Nem bízol eléggé magadban?
Te csak ugyan beteg vagy. Átengeded neki, mikor éppen te akartad annyira.
Hagyjátok. Neki az a fontos, hogy ő bízzon bennem.
És gyorsan belépett a kapun. Az öreg valamennyiünknél halkabban dolgozott. Jó fél órát várakoztunk rá, és semmi hang nem szűrődött ki. Csak lépések néha, és egyszer valami üstcsengés. Vagy kolomb? Kóré megpróbált beszélgetni közben, de nem álltam rá. Tovább sétáltam. Ahogy visszanéztem a sikátorra, fehér foltokat láttam megmozdulni a kerítések fölött. Figyeltek bennünket.
Különben igaz. Ked ma elég öreg már. Megérdemli, hogy a őt dicsérje meg a jófogásért.
Már ha csak ugyan horogra kerül. Mehet majd megint kihallgatásra.
Kihez?
Hát ahhoz. Már hogy háromszor volt. Nem mondta?
Nem. Kis idő múlva Kóré odalépett mögém.
Nem lesz itt semmi, uram. Azt hiszem, tévedtünk. Vagy még a föld alatt is folytatni kell.
Meg a levegőben? Ostobán nézett rám. Megveregettem a nyakát. Ne erőltesd az agyadat. Most majd aludhattok. Hajnal lesz nem sokára. Kedma akkor lépett ki a kapun egyedül. Nem siettünk oda hozzá, ahogy várni lehetett volna. Szétszóródva álltunk a meredek alján, mint az egy kézből legurított kövek. Disán mozdult meg először.
Tudtam én. Minek is maradt volna? Egy róka lyukban. Akkor már biztosabb a puszta.
Szóval senki?
Senki, uram.
Csak a háziak?
Csak a háziak.
Jó, akkor végeztünk. Köszönöm, Kedma. Nektek is, Kóré. Kedma az Antónia toronynál ért utól. Nem magyarázkodott. Szó nélkül jött mellettem. Kóré azt mondja, 5. napja sántítasz. De nem nagyon látom.
Most már nem annyira. Ráesett egy kő.
Hogy? Már megint egy kő?
Nem megint.
Jójadára is alaposan ráesett.
Jójadára nem.
Az eszetek sántít. És egyszerre minden kedvem elment a beszélgetéstől. Nem érdekelt. Úgy éreztem, túl vagyok Kedmahon. Már csak sajnálatból kérdeztem tovább, mert láttam, hogy őt emészti valami. Hallom, a fullajtárja lettél. Ő tiltotta meg, hogy engem fölkeress?
Senki se tilt tőled.
Az se volna nagy baj. Valamikor szerettem, ha engedelmeskednek nekem, de most már nem is tudom. Kevés.
A sértődöttség beszél belőled.
Az ám! Mivel sértettél meg Kedma? Te csak tudod? Az öreg most kezdett összeroppanni. Másra lehetett elkészülve. Bátortalanul mondani kezdte.
Ott voltam én is a zarándok szálláson.
Melyiken?
Ahol az a fiatal rabbi beszélt. Tőled mit akart?
Tőlem? Miért éppen tőlem? Aztán később. A kérdezteti?
Én kérdezem, uram.
Te? És te ki vagy? Zavartan pislogott rám. Te kérdezed? Már ébredeztek a városban a szárnyasok. Távoli kakas kukorikulás hallatszott. Valamelyikünk elárulja a másikat. Nem szólt. Csak az a kérdés, kinek? Folytattam. Lehet, hogy A jobban megbízik benned, mint bennem? Én meg ok nélkül gyanakszom rád. A helyett is. Azért titkolódzol előttem, mert neki szeretnél engedelmeskedni? És ha kiderülne, hogy A nem is olyan őszinte hozzád, hogy csak áltatod magad, A meg éppen arra számít, hogy az ő bizalmasaként jobban felbátorodsz. És nekem vallasz be olyasmit, ami se neki, se nekem nem tetszik. Hogy majd ő mondhassa a szemembe. Látod? Ez a Kedma nem érdemelte meg, hogy bízzál benne. Az öreg elképedve nézett rám.
Ne játsz velem, uram. Van más dolga is annak. Még hogy éppen engem. Ha még Kóréval. Ő legalább tiszt. Ha tudni akarod, még soha nem láttam At a palota szobájában.
Szemből nem is, mert háttal álltál neki. Ő kérdezett. Te mit feleltél?
Csak egyszer voltam nála.
És?
A nővéred után érdeklődött.
És?
Meg hogy igaz-e, hogy gyógyítani szoktál.
És szoktam?
Valami gyerek után érdeklődött, hogy tényleg meggyógyult-e.
Nagyon sokat tud A. De te se panaszkodhatsz.
Nem is ismerem a nővéredet.
Attól még kérdezhetnek. és te is felelhetsz. Kedmach hevesen szétrántotta a köpenyét meg az ingét.
Semmi olyat nem mondtam.
Akkor miért jöttél utánom? Valamit csak akartál.
Te mondtad, hogy beszélni valód lesz.
Már elfelejtettem, hogy mi. Az öreg megállt tétován.
Azt akartam mondani, hogy nem csaptalak be. Nem volt ott a házban.
Aztán sietve újra megindult. Hagytam, hogy előttem menjen, a tarkóját néztem. Azt hiszem, akkor bocsátottam meg neki, hogy ilyen lehetetlenül gyerekes és gyáva. Hogy ennyire őszintén hazudik. Közben odaértünk a vörös toronyhoz, ahol először láttam meg Támárt a kőpalánk tövében. Lelassítottam egy kicsit. A narcisszok illata ilyenkor hajnalban a legerősebb. Kedmach azt hitte, hogy be akarok térni a kertbe, és készségesen félrehúzta az ágból font ajtót. Ne üljünk le egy kicsit.
Így is megmondhatod, amit akarsz még.
Láttam, hogy összerezzen. Már amikor kijöttél a kapun, tudtam. De nem haragszom. Most már jobb így. Se te, se én. Úgy látszik, az úr mégse ránk akarta kiosztani. S hosszan a szemébe néztem. Beszéltél vele? Váratlanul megkeményedett a pillantása.
Nem lehetett.
Nem akart beszélni?
Azt nem tudom. Aludt. Egy kamrában feküdt a szerszámokon.
Szorosan odalépett elém.
Te így is letartóztattad volna?
Nehezen engedtük el egymás pillantását. Mikor elváltunk, felvillant bennem, hogy esetleg az egészet csak kitalálta. De nem valószínű. Szerszámokon aludni, ilyesmit nem szokott kitalálni az ember. A hajnali szürkeség kezdett átváltani vörösre. A damaszkuszi kapu felvöröslött, de Tohu háza még nem. Így mondtam magamban. Tohu háza. Mint aki csak ugyan átmeneti szállásra tér be, nem az otthonába. A forduló után bevágott a pillantásom a házak közé. Hosszú és keskeny utca, egyáltalán nem meredek. Minden köve ismerős, s az arcok is. Köszöntek, kitértek, utánam néztek, nem köszöntek, behúzódtak, rést nyitottak. De akkor még nem volt mozgás. Hagytam, hogy az úttest közepére vigyen a lábam. Egy hosszú lélegzet esett volna jól, amelyik addig tart, ameddig a házak, csupa nyitott kapuval. Azután valami napsütött puszta, az éggel, ahová az utca vezet. Tohu a kapuban ült és várt. Azóta nem feküdt le, hogy elmentem.
Gyűrött vagy?
Támár is nyugtalanul aludt.
Most hol van?
Tudod te. Bent a kamrában.
Nem tudtam.
Valamit csak tudsz.
Piszkos a város.
Hogy piszkos?
Ahogy jöttem hazafelé. Ilyenkor jobban látszik, amikor magára hagyják.
De nem hagyták magára.
Hát nem alusznak?
10 éve egyszer én is így jártam. Este mentem el, reggel jöttem haza. Régi barátok, fiatalság. Itthon meg várt az asszony. Támár. Nehéz a kapuban ülni, most már tudom. Persze, kinevethetsz. Én igazán nem vagyok okos hozzád képest. Piszkos? Azt mondod? Ezt is csak tőled hallottam még.
Kezdtek élesedni az árnyékok. A házak éle hűvösen átizzott. Menjünk be, Tohu.
Azt hittem, egér.
Szamár vagy. Csak nem sértődtél meg. Nyögve felállt. Tenyerét odahúzta az ülepéhez. A füllett éjszaka után most keveredett egy kis hűvösség a levegőbe. Az udvaron dermedten kígyóztak a seprű nyomok barázdái. Minden nyomot hagy. Támár kamrájának nem csak az ablaka, az ajtaja is csukva volt, s ez meglepett. Tohu oda cammogott a fal mellé, a lócához. Én hátra maradtam egy kicsit. Mustrálva nézte, hogyan húzom magamat végig az udvaron.
Lefekszel?
Majd igen, most még nem tudok.
Azért jó neked.
Nekem nagyon.
Én meg csak a megrendelőkkel mindig. Mit tudok én a világról? Semmit. Hozzám jönnek, nem én megyek. És az nem ugyanaz.
Ne panaszkodj.
De csak úgy belépni valahová. Az igen. Téged már ismernek. Oda teszik melléd a széket. Hallgatják, amit mesélsz. Tudod, hogy adnak a szavadra?
Mit akarsz? Összehúzta a szemét, mintha cinkosan mosolyogna.
Mindig arra vágytam, hogy 10 gyerekem legyen. 15? A saját véred legalább elnézi, hogy olyan vagy, amilyen. Aztán mégsem úgy lett. Tohu, a cserző varga. Azért boldog vagyok, csak irigyellek.
Mit akarsz, nem mondanád meg?
Beszélgetni. Azt hiszed, nem látom? A száraz rongyot is kifacsarnád. Még több szeretetet. Hát nem elég, amit az Úr adott? El vagy kényeztetve, az az igazság.
Elhatároztad, hogy csupa igazat mondasz?
Én igen.
És már kora reggel. Nem is tudom, honnét veszed.
Tartogattam. Éjszaka volt idő rá. Rakosgattam egyiket a másik mellé. Rájöttem, hogy még sose dicsértelek meg úgy igazán.
Te itt áll.
Azt azért nem.
De hát mi a poklos fenét gondolsz rólam?
Csak jót.
Köszönöm.
Támár is.
Őt csak hagyd ki lehetőleg.
Pedig ha ittam volna, biztos jobban látnék. De téged így is láttalak.
Hol? Hiszen úgy ülsz itthon, mint a bálvány. Az öreg undorral kiköpött. Ez a bálványnak szólt.
Jó, jó, csak mondom.
Én is. Vagy bánt, ha tudom. Itthon úgy szúrod le magadat, mint a füstös karó. Aztán elmész, és akkor egyszerre csupa virág. Hol láttál? Azt mondd. Nem tett jót neked ez a virrasztás. Rám nézett. A szeme véreres, kialvatlan, gyermekes, riadt volt. A hangja éles.
Neked se tett jót.
Bent voltál te is a városban?
Minek? Úgy is tudom, mit csinálsz ott. Otthon vagy te akárkinél. A szívedet kiteszed, a szívüket kiteszik, még virágot is a lábad alá, ha akarnád. Nincs nyugtuk, amíg oda nem mész, és nem parancsolod nekik, amit úgy is akarnak. Te meg szégyelled a nagy ragaszkodást, rühelled a bizalmukat, mintha nem érdemelnéd meg. És mégsem elég, még az utolsó rongyukat is kifacsarnád.
Nagyon jó. És mit tudsz még?
Egyszer láttam, amikor galambot simogattál. A szárnya alá dugtad a kezedet. Tudsz burukkolni?
Az udvar akkor kezdett felvörösleni. A tetőkről ferdén csapódott le a fény. Tohu nem vette le rólam a szemét. Kezét az arcom elé tolta. Mit akarsz?
Csókold meg. Most rászolgáltál a bocsánatra.
Azt hiszem, engedelmeskedtem, de utána meglöktem a mellét. Bolondot csinálsz belőlem? Becammogott a házba. Fönt a tetőn, a sátran bejárata mellé már oda volt készítve az írós köcsög. Este óta ez volt az első látvány, ami boldoggá tett. Mohón inni kezdtem. A langyos lé lecsurgott a lábfejemre. Az ujjaim átlucskosodtak a saruban. De még ez is jól esett akkor, mint a verejték, a megszenvedett piszok. És egy hirtelen mozdulattal beöntöttem a maradékot az ingem nyílásán. Úgy akartam lefeküdni, hogy rajtam száradjon meg, de csak annyira, hogy érezzem a helyét, amikor fölébredek a köldökömön, végig a combomon. Az üres köcsögöt oda tettem a mellvédre, hogy Támár azonnal észrevegye, amikor kilép a kamra ajtón. Aztán még egyszer lenéztem a felsepert udvarra. A barázdás porban tompán fénylettek a sima lépésnyomok. Tudtam, hogy nem fordulhatok vissza. Támár bent feküdt a sátramban, és aludt. Csak egy pillanatra lepődtem meg. Még soha nem éreztem annyira természetesnek, hogy ismerem, mint akkor. Egyik karját hátrahajlította a feje mögé, másik kezét meztelen melle alá húzta, és belemarkolt a pokrócba. Ahogy megcsavarta álmában, a keze is, a pokróc is úgy maradt. A sátor oldallapján éles fény lövelt be egy repedésen. Lassan visszaengedtem a ponyvát, és leültem a prics végére. Kis idő kellett, míg megszokta szemem a sötétet. Közben Támár arcát néztem, és elképzeltem, hogy ébren van, és várja, hogy meséljek neki. Egészen halkra fogtam a hangomat. Igyekeztem pontosan és szűkszavúan elmondani, hogy a sikátorban hogyan kezdtünk hozzá. Az első házat, a másodikat, a huszadikat. Aztán Kórét meg Disánt, ahogy előbukkantak a félkörös kőpalánk mögül. Kedmach konok szolgálat készségét, Kóré becsületes korlátoltságát, aztán meg Disánt, azzal az ostoba vigyorgásával, de ebbe már annyira belezavarodtam, hogy végül már minden szót újra kellett kezdenem. És egyre görcsösebb pontossággal akartam leírni az idétlen bujaságát, szénfekete, olajosan göndörödő szakállát, benne a duzzadt piros szájjal, mint a halhólyag, melyet a síkossága nem enged szétpukkanni, csak összetapadni. Akár két húsára hámozott gerezd, közte a nedvesen csillanó hasítékkal, amit a fogak torlaszolnak el, de szét is nyitnak az első szóra. És akkor megint újra kezdtem. Nem úgy, nem mint a halhólyag, meg közönségesebben, mint két föltüremkedő, mint két nedvező csigahát, de ez sem elégített ki. Közben észrevettem, hogy Támárnak nyitva van a szeme, csak nem mozdul, és engem néz a sötétben. Erre én sem mozdultam. Az egyik pusztai utamon egyszer fél napot ültem egy virág előtt, amelyik éppen nyílni készült. Senki nem látta, csak én. Olyan volt, mintha az Úr nevét mondtam volna ki hangosan, mindenki mást kiközösítve. Csak mikor újra lehúnyta a szemét, akkor feküdtem oda Támár mellé. Erős szél fújt napokig. Forró. Sokan erre is azt mondják, nyár. Mintha egyetlen szóval mindent elintéztek volna. Én mégis szívesebben mondom, kifeszített báránybőr, sima és kemény, kék és fehér vonalak rajzával, mintha élő erek hálóznák be. Szívesebben mondom ezt, hogy még gyengességből se tévesszem meg, ami élő és új, mert abban is csak a régi törvény születhetik meg újra. Támárt nem láttam ezekben a napokban, csak egyszer. Aznap későn mentem haza. Vagy a kapunyitásra jött elő, vagy már előbb is ott állt, nem tudom. Amikor befordultam az udvarra, ott támaszkodott a kamra ajtóban, háttal az udvarnak. Talpát a térdén pihentette, s ahogy maga elé húzta a haját, nyaka átlósan fölfehér lett. Megálltam, de nem szóltam oda neki. Fönt a tetőn a szél csattogtatta a ponyvát. Hazafelé jövet egy ágat törtem a vörös toronynál, s még mindig a kezemben volt. Áthúztam a markomon, s hagytam, hogy a levelek leszóródjanak a földre.
Elhangzott Mészöly Miklós, Saulus. A 8. részt hallották. Saulus, Zajzon Zsolt. Közreműködött Görög László, Hunyadkürti István, Jaskó Bálint, Jámbor Nándor. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Zsé Csaba. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap 21 óra 30 perckor hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A zene után a késő esti krónika következik.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day and everything's okay. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea, the clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in a storm. I can see where you and I could be cozy and warm. Let the rain pitter-patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day.
Guys,
days are gray, as long as I can be with you, as long as I can.